Egyfelől a pletykásnak van egy külső jutalma, ez a meglepetéskeltés, a megdöbbenéskeltés, elképedés, ami őt egy kicsit kiemeli, kiragyogtatja a társaságba, vagy akár a két fél viszonyából. És van egy belső jutalma is neki, tehát hogy ilyenkor ő önazonosnak érzi magát, ő elégedett azzal, hogy ő tovább görgeti a világ dolgait, tovább görgeti a pletykák, a tudomásra hoz dolgokat, szerepel netán, ez egy belső jutalom?
Nem így fogalmaznék, mert hogy neki lehet egy pszichés érintettsége, egy másodlagos jutalma, és attól függ, hogy a hallgatóság hozzá milyen közel van, ez nem a pozitív vagy a negatív érzelmeket jelenti, hiszen akit nagyon gyűlöl az ember, ahhoz lehet közelebb, mint akit kicsit kedvel. Többet gondol arra az emberre, akit nagyon gyűlöl. Úgyhogy itt van egy olyan jutalmi szint is, ami arról szól, hogy aki pletykál, az milyen információkat kapott a pletykát hallgató személynek a reakcióiból, és ezt milyen egyéb már meglévő információkhoz tudja illeszteni. Lehet, hogy több fiút is ismer, aki ezzel a lányjal járni szeretne, és így tovább. Az is lehet, hogy volt mögötte valamilyen szándék, rossz pillanatokat akart szerezni ennek a fiúnak, döfni egyet a szívébe, és így tovább, ezek nagyon csúnyán felépített szadista pletykák egyébként, de hogyha az egész közösséget tekintjük, akkor van neki egy olyan csoportszintű plusz bevétele idézőjelben információs hozadéka, ami alapján más pletykákat is jobban tud majd kiegészíteni.
A pletykásnak van egy ilyen alfája és omegája, tehát talán egyszer, mint hogyha azt mondtad volna, hogy ez a nahát tehát érzés. Emlékszel erre?
Igen, itt arról van szó, hogy deduktív módon, vagy kiindulva abból, hogy mi a mi közös tudásunk a barátainkról, ismerőseinkről, családtagjainkról, mi az, amiben esetleg egyetérthetünk, például, hogy XY egy szemét, vagy hogy Kati mindig is megbízható volt, nem is érti az ember, hogy most miért csinálta ezt itt a munkahelyen, mindenki meg van rökönyödve a pontatlanságától, és így tovább. Tehát a nahát arra vonatkozik, hogy elképedünk azon, ami történt, a tehát pedig a jövőre, vagyis ezentúl ne adj neki kölcsön, vagyis ezentúl ne bízz a szavában, vagyis ezentúl ne hidd el azt, ha mondjuk együttműködőnek vagy szorgalmasnak szeretne látszani, mert ez bizony csak a látszat, ő valójában képmutató, és aztán egy idő múlva úgyis kibújik majd a szög a zsákból.
Milyen típusú ember egy pletykafészek? Hiszen az ő tevékenysége valahol kockázatos is.
Tehát, ő a közösség egyes tagjairól beszélget a többi tagnak. Annál nagyobb pletykafészek valaki, minél többet, minél több emberről és minél több emberrel pletykál. Tehát ha sok embernek mondja el ugyanazt, akkor ő nem egy jó pletykafészek. Ha kevés embernek mond mindig más történetet, akkor ő nem egy jó pletykafészek. És hogy ugyanarról az emberről beszél, mert mondjuk egy csalódott szerelmes, akit ott hagyott a párja, és fortyog, és a többieknek sározza az ő volt kedvesét, akkor megint csak nem egy jó pletykafészek, hanem egy bosszúálló.
Na de hogy emelkedik ki a sűrűjéből? Tehát ugye volt egy ilyen alaptézisünk az első adásban, hogy mindenki pletykál, észre sem vesszük azt, hogy mi pletykálunk, nyilvánvalóan rólunk is pletykálnak, nem telik el úgy egy óra, hogy mi ne pletykáltunk volna, vagy rólunk ne pletykáltak volna. A kommunikációnak a több mint kétharmada a pletykából áll össze, erre majd egyébként térjünk, hogy ezt hogy, vagy hogy állapítják, de gondolom ugyanilyen kutatások alapján, ahogy végighallgatnak egy-egy szöveget, vagy egy dialógus. Tehát, hogy emelkedik ki a sűrűből a pletykafészek? Egy olyan sűrűből, ahol mindenki pletykál, de eléri egy ilyen kritikus határt az ő pletyka mennyisége, és a többiek ráosztják ezt a szerepet?
Ugye a legutóbb azt a példát hoztam párhuzamként, hogy a néprajzkutatók közül sokan mondják azt, hogy nótafa az, aki több dal tud, mint a többiek, tehát a memóriája jobb. A pletykafészeknek is a memóriája jobb, viszont nem tudományos összefüggésekre, irodalmi művekre, dalokra vonatkozó memóriáról van szó, hanem a csoportra vonatkozó memóriáról. memóriára. Mert ha elfelejti azt, hogy a másik gyereket vár, a harmadik készül otthagyni a munkahelyét, a negyedik épp ellenkezőleg végre elkezdett munkát keresni, akkor rosszul kombinálja nem csak a pletyka egyes részleteit, hanem azt is, hogy melyik pletykát kinek kell elmondania.
Ezzel azt akarod mondani, azt is akarod mondani, hogy az emlékező tehetséget is javítja a pletykálás? Karban tartja a memóriát?
Hát, vagy hogy jó emlékezettehetség kell ahhoz, hogy valaki jól pegykáljon egy adott közösségben. Kétségtelen, hogyha sok történetet mondunk, akkor ennek megvan a hatása a mentális képességeinken is, a szellemi képességeinken is, és érdemes a történetmondásban részt venni. Ezzel azonban egyáltalán nem azt mondom, hogy többet kell pletykálni.
És mi van, hogy ő ezzel nem tiltakozik, hogy ő nem pletykás?
Nem igazán fordul ez elő, mert azok szoktak tiltakozni, akiknek a szándéka mögött rossz indulat van, valamilyen negatív dolog. Ha egy pletykafészekre azt mondják, hogy pletykás, akkor lehet, hogy megbántódik, lehet, hogy nevet rajta, de a közösségnek esze ágában sincs kiközösíteni ezt az embert, hangsúlyozom, ha nem rossz indulatú, hiszen szüksége van a szerepére, szüksége van a funkciójára, szüksége van arra, hogy legyen valaki, aki gyorsítja, optimalizálja azt, hogy minél több ember tudja minél több emberről, hogy kivel mi van.
És van ilyen betyárbecsület a pletykások között, hogy elmondtál nekem egyet, én is mondok neked egy szaftosat, és így, mint a nem tudom, ilyen emissziós kényszer alatt pontják egymásra a pletykát.
Uh-huh. Ez nem a pletykások között van, mert pletykafészkek nem alkotnak olyan klubot, amit esetleg most elképzelhetünk. Általában egy csoportban, ahogy egy legszebb leány is van, vagy egy legjobb mesemondó, vagy egy legjobb informatikus, vagy egy legjobb a pénzügyekhez értő. Így van. Így van. A pletykafészek is egy kisebb közösségben nagyjából egy van, vagy ha van több is, akkor is van köztük egy dobogós, vagy egy aranyérmes. Inkább ez a depozit jelleg a pletykát mondó és a pletykát hallgató közt zajlik le, mert azért ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak a pletykafészek mond pletykát. Hát akkor honnan tudná meg a többi pletykát? Lényegében egy futár hozza, viszi. Csak többet fut, mint a többiek.
Mint egy méhecske, így betakarít, beporoz, elraktároz.
Ez egy kiváló hasonlat, ezen még nem gondolkodtam el, és mivel több biológus barátom is van, ezért óvatos lennék azzal, hogy igent mondjak, de nem tartom kizártnak, az biztos, hogy csomópontszerű, habszerű, középponti szerepet lát el abban, ahogy a közösségben áramlik az információ, és ebben belefér az is, hogy mondjuk mindenkihez eljutat egy lényegtelen dolgot, hogy nagyon rossz kedvű a focipálya jegyszedő nénie. Lehet, hogy ez csak két embert érint, lehet, hogy egyet sem, de azért hagyják, hogy a kevésbé érdekes információkat is áramoltassa, hogy vattázva legyen a csatorna, mert eljön az a pillanat, amikor szükség lesz majd az ő képességére és a tudására. Különben ki mástól tudnánk meg ezt.
A pletykás van a pletykáért, vagy a pletyka van a pletykásért?
A közösség van a közösségért. Tehát a pletykás személy kétségtelen több energiát, több forrást mozgósít ezért, mint mások, viszont nem egy előadó művész, aki a színpadon áll, hanem a többiek között mozogva tölti be ezt az információ többletet a közösség csatornába. És itt az a kérdés, vagy dilemma merül fel, hogy a pletyka színezi-e meg vajon a hálózatot, vagy a hálózat az, ahol a pletyka terjed, de erre a jó válasz, hogy mindkettő változhat. Tehát ha van egy társaság, viszont elkezdenek pletykálni a pletykafészek segítségével a társaság egyik tagjának egy lehetséges szerelméről, aki még nem a társaság tagja, a pletyka szépen beszövi majd ezt a lányt is, és beszélni fognak róla, anélkül, hogy ismerné is bárki.
És mondtad ezt a focipálya jegyszedője információt, tehát hogy mi különbözteti meg a csupasz tényt, a száraz információt a pletykától? Tehát nekem ez, hogy nem tudom, mit is mondta, hogy beteg a... Vagy a
beteg a focipálya nénie.
Igen, jegyszedő nénie. Ez nekem igazából egy semleges információ.
Na jó, de ha te nagy nénéd, és azt hallod, hogy morcos, vagy a nagybátyád titkos szerelme már évtizedek óta, akkor mindjárt másképp tekintesz rá. Tehát a válasz a kérdés, hogy a név, semmi más, a név, a főszereplő az, ami miatt a pletyka fontos. Ha az illető ember nekem fontos, akkor az is fontos lesz, hogy hol vett radír délután. Ha nem fontos, akkor az se érdekel különösebben, hogy miért ment csődbe a cégem.
Visszatérve oda, hogy a emberiség kommunikációnak több mint kétharmada pletyka, ez honnan származik ez a megállapítás?
60-65%-ról beszélnek. Elsősorban Robin Dunbar és Kate Fox írja azt, hogy az informális kommunikációnak van egy ilyen hányada. Ez inkább arról szól, néha én azt érzem, amikor hallgatok terepmunkaanyagokat, hogy sokkal több, akár a 90%-a. Nagyon-nagyon nehéz leválasztani a pletykát attól, ami nem pletyka. Képzeljünk el most egy igazgatósági ülést, ahol az egyik ember, mondjuk Péter, azt mondja, hogy át kell terveznünk a jövő havi működést, egészen más eredményekre van szükség. Miért kérdezi tőle Pál? Azért, mondja Péter, mert József szerint erre szükség van, hogy évvégén hozzuk a számokat. Na jó, de József egy hülye, mondja erre Pál. És itt már is arról van szó, hogy a József egy hülye mondat, az egy pletyka. Pál elmondta, hogy neki mi a véleménye Józsefről. József
igen,
szemében
mondom,
már nem mondta
le
ezt. Igen, igen. De olyan vélemény, amivel szeretné megváltoztatni ezt a vállalati döntést.
Egy csomószor, amikor ugye egy újságban valaki nyilatkozik, akkor utána szembesítik ezzel a nyilatkozattal azt, akiről szólt, és néha a kör bezárul, és néha ugye aki mondta akiről, azokat is összeeresztik valamilyen formában, hogy akkor az viszont már nem pletyka, hanem egy vállalt vélemény, ugye?
Igen, és itt az a háromszög az, ami megkülönbözteti a helyzetet. Tehát nem mindegy, hogy ki kinek mond el valamit egy harmadik szeméről. A visszamondást illetően sem, más részleteket illetően sem.
Most
hiszen,
például, bocs, meg lehetett tökre figyelni az előválasztási vitákban, hogy ugye külön meghallgatták X-et, külön Y-t, és aztán voltak, amikor egyszerre hívták be őket a stúdióba.
Igen, ennek a médiában már nagyon érett protokollja van a 21. században. Én ezt messze menően megkülönböztetném, és a legutóbb, ha jól emlékszem, akkor a bulvárlapok kapcsán már beszéltünk egy ilyen megkülönböztetésről. Megkülönböztetném azt, ahogy a hétköznapi emberek a mindennapokban, a boltban, a munkahelyen, a buszmegállóban, a mozi előterében pletykálkodnak egymásról. Ugyanis a közéleti szereplőket, illetve a bizonyos helyzetük miatt kiemelt szereplőnek számító személyeket eleve más szabályozás veszi is körül, és a médiának is megvan az a szabályozása, ami aztán végképp bonyolítja és formalizálja ezt a dolgot. Ez teljesen más, mint amikor az emberek a gangon elmennek egymás mellett, és azt kérdezik, hogy meddig lesz még ez a hülye a házfelügyelet, de most komolyan, nem egy futó bolond? Hogyha ezt nyilvánosan mondaná, perbe lehetne őt ezért fogni.
Azért, mert futó bolond?
Azért, mert azt mondta valakiről, hogy futó bolond.
És
persze.
Akkor a bíróság fog kérni egy papírt, hogy ő hozzon egy pszichológiai szakvéleményt, hogy ő bolond, ugye?
A rágalmazás nyugodtan lehet itt a vád. Igen. De ha azt mondom a gangon, hogy Mancika pár héttel ezelőtt jóval csinosabb volt, nem tudom, mi lehet ennek az oka, ami történt vele. Karikák vannak a szeme alatt, sápadtabb is, rosszabbul is tartja magát, encike. Nem tudja, hogy mi van Mancikával. Az egy puhább, finomabb, megfoghatatlanabb, és több részletet kínáló kommunikációs helyzet.
Ezek szerint, hogyha valaki szándékosan alul fogalmaz, vagy felül fogalmaz, az gyakorta akár egy ilyen pletyka, vagy pletykálás indító aktus is lehet. Tehát amikor mondtad, hogy Mancika milyen csinosan néz ki mostanában, nem tudod, mi van vele, vagy Mancika milyen halovány önmagához képest mostanában. Tehát ez az angol, nem tudom, understatement, kevesebbet mondunk ki róla, mint ami a valóság.
És ezzel próbáljuk a másikból előcsalogatni azt, amit tud róla.
Jézus,
pontosan. Így van.
Egyébként még lezárva ezt a pletykára felhívó násztánci részt, vannak ilyen tipikus pletykaindító mondatok? Tehát ugye, mit tudom én, hogy amikor ígyunk meg egy sört, szívjunk el egy cigit, vagy a nők nyíltabban, ahogy mondtad múltkor, hogy gyere át, dumcsizzunk egyet, kicsit pletyizzünk, de van az, amikor, hát én például nem bírok azokra a kérdésekre válaszolni, hogy na, hogy vagy? Mi van veled? Mert ilyenkor nyilván azt várják, hogy osszak meg a saját életemből, vagy a saját környezetemből pletykákat. Nem, csak az első pár mondatban kíváncsiak arra, hogy nem tudom, én sokat dolgozom el, vagy betegeskedtem mostanában, vagy bármi olyan, ami ilyen neutrálisabb információ, de én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, hogy hogy vagy, mi van veled, na mesélj.
Az a probléma, hogy a pletyka nem olyan műfaj, mint a sikoly, a munkadal, a himnusz, a jó reggelt köszönés, és így tovább. Az átszövi a beszélgetést. Éppen ezért nehéz kimondani azt a 60-65%-ot is, amiről az előbb beszéltünk. Például, ha azt mondja nekem valaki, hogy találkozunk már, ígyunk egy kávét, annyira nyomott vagyok mostanában, valamiért, olyan rosszul érzem magam, jól esne, ha dumálnánk, én örömmel igent mondok egy kedves barátnőmnek, elkezdünk beszélgetni, és alig 5 perc kell ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az ő kolléganője, Melinda, szekírozza,
amit is
ki bírhatatlan nőszemély ez a Melinda, és a találkozásunk 95%-ában Melindáról van szó, róla tudok meg minden, pedig eredetileg a barátnőm valóban azért akart velem találkozni, mert nyomott, mert feszült. Igaz, hogy Melinda miatt az.
Minden esetre én azért óva inteném a hallgatót, hogyha ilyen mondatokat hall, hogy mit szólsz hozzá szerinted is, nem meséld el Pistának, vagy Melindának, na hát arra jobb nem is beszélni, vagy az a szerencse, az a baj, tehát ezeket a szófordulatokat hallja, akkor nagy valószínűséggel egy pletyka bevezetése folyik.
Igen, és az is nagyon kínos, amikor valaki azt hallja a másiktól, hogy hát csodálom, hogy ezt te még nem tudod, már mindenki hallott
azt róla. Azt beszélik, ugye?
Nagyon megalázó, nagyon megalázó.
Add tovább, de nem tőlem tudod.
Így van. Viszont ezeknek a mondatoknak a birtokában nem csak, nem is arról van szó, hogy az ember a pletykát jobban mondja, vagy jobban hallgatja, hanem arról, hogy jobban tudja kezelni.
Hát ennyi volt a pletyka, és ami mögötte van, Szvetelszki Zsuzsával és Simonyi Balázzsal a következő heti negyedik adásban megtanuljuk, hogyan fogadjuk, hogyan kezeljük a pletykát. Jó információ begyűjtést és minőségi pletykálást kívánok mindenkinek!